Kalanda mosdóban, avagy hogyan ne segítsünk. Hosszú idő után újra jártam a Mon Parkban. Alaposan átépítették, szerintem nem feltétlenül az előnyére. Megszüntették például a sima kőlépcsőházat, csak a mozgó lépcsők és a liftek maradtak. A magam részéről kedveltem a sima lépcsőket, de hát az én álláspontom érthető okokból nem számított. Viszont átépítették például a WC-ket is. Eddig kvázi békebeli, derékszögű helységekből álltak, fotocellás, de hagyományos kiképzésű csapokkal, nyomógombos kézszárítógépekkel, meg messzebb a túlsó falnál a mostanában divatos légborotfával, ami a kézszárítást egyfajta perverzül agresszív zajorgánummal kombinálja. Ezt szerencsére eddig kevesen használták, és mindenkinek a döntésére volt bízva, hogy oda megy a távoli sarokba szerelt fenevadhoz. A további helységek is jól áttekinthetőek, szerintem ésszerű elrendezésűek voltak. Ebéd után az étkezők szintjén szerettem volna felkeresni a már egy évtizede megszokott férfi mosdót. Hát ez nem igazán sikerült, azaz mégis csak dolgom végezetlenül. Az odavezető folyosót még keskenyebbre szűkítették, ketten egymás mellett már nem igazán fértünk el rajta. A meglepetés a folyosó végén vált. Totálisan átépítették a WC-ket. Az egyszerű téglalap alakú helységek helyett rombuszszerű cerek fogadtak. Kísérőm megriadt, hogy mi lesz velem ebben az átvariált labirintusban, és még mielőtt meggátolhattam volna, meggondolatlanul beszólt az éppen nyitva lévő ajtón keresztül a mosdónál álló férfinak, hogy legyen szíves és segítsen nekem. Sejtettem, hogy ebből baj lesz, ezért próbáltam hárítani a kérést, de már késő volt. Az ott tartózkodó férfi aktivizálódott. A helyzetet tovább rontotta, hogy a WC belsőbb helységeiből előjött egy takarítónő, aki olyan légkört teremtett, amiben éreztem, itt már addig semmi érdemlegeset nem fogok csinálni, amíg ilyen segítőkész csapat áll tetre készen a boldogulásomra. A meglepetéstől, hogy a kísérőm ezt művelte velem, egy kissé elbambultam. Arra ocsúttam fel, hogy két oldalról markolnak és tuszkolnak befelé a furcsa szögeket bezáró falak közt a piszoárok irányába. Mondtam, hogy hát én előbb azért kezet mosnék. Erre gyors hátraarc, amiben a részemről akaratlagos izomerő nem is nagyon vett részt. Ott találtam magam egy legújabb dizájnú mosdótál előtt, aminek alig volt mélysége, enyhén ereszkedett porcelán rámpa volt az egész. A csap és az edény feneke közé alig fért be a kezem, minduntalan hozzányomódott a mosdókagyló aljához. A csap is egy agyon csicsázott, félig nemes fém csőcsonk volt fotocellával vagy mozgásérzékelővel. Ami ekkor következett, nem is tudom, hogy írjam le megfelelően. Igyekszem visszaadni azt, amit ebben a talán másfél percben átéltem. Adva volt a balomon egy egyszerű, WC-látogató ember, aki fel lett szólítva, hogy segítsen nekem. Igyekszik helytállni, de eleve kudarcra van ítélve. A jobbomon egy takarítónő, akit senki se kért semmire, de kötelességének érzi, hogy mindent megtegyen értem, pedig nem volt rá szükségem. Azzal kezdte, hogy két kezével megmarkolta a jobb karomat, és betolta a kezemet a csap alá. Az érzékelő megnyitotta a vízsugarat, ami nem valami szelíden elkezdett fröcsögni a csőcsonkból. A kezem fejét, a tenyeremet természetesen azonnal összepocsolta, de jutott a manzsettámra, és szerintem a mellkasomra is. A nő a két tenyere közé vette a kezem, és nem viccelek, elkezdte megmosni. Persze, amúgy szappan nélkül. Erős kétségeim voltak az ő tulajdon kezei tisztasága felől, hisz javában WC-t pucolt, amikor neszét vette, hogy magasztosabb feladat van a láthatárom. Próbáltam elvenni a kezem, de nem sikerült. Meg kell hagyni. Az asszonyság tudta, hogy kell megfogni a dolgokat. A gond azzal tetéződött, hogy a jobb hónom alá szorított fehér botom kezdett kicsúszni. A karomat nem tudtam odaszorítani, mert a takarítónő erősebb volt. A bal kezemet nem tudom mi okból, a férfi fogta ugyancsak szilárdan. Próbáltam kirántani a szorításából, hogy elkapjam a botomat, mielőtt lecsúszik a padlóra. Erre az ember felajánlotta, hogy ő majd elveszi tőlem és leteszi valahová. Na, gondoltam magamban, öregem, te arra aztán várhatsz, hogy én kiadjam a kezemből a botomat, pedig lassacskán magától bekövetkezett. A férfi talán abbéli meglepetésében, hogy kiszabadítottam a bal kezemet, behajolt elém, és megpróbálta visszaszerezni az uralmat az oktalan önkényeskedéssel használt bal mellső végtagon felett. Ettől viszont váratlanul felbömbölt a közvetlenül a csap mellé felszerelt légborotva, ami egyrészt visszahőkölésre késztette szerencsétlen segítőmet, másrészt viszont belekapott a szele a csapból még mindig zubogó vízbe. Szökőkutat csinált belőle, jól beterített vízpermettel. Rendkívül furcsa gondolkodású tervező lehetett az, aki egymáshoz ilyen közel szereltetett egy közelítésre reagáló vízcsapot és egy ugyancsak közelítésre reagáló nagy teljesítményű készszárítót. Bár zavaromban túl sok értelmeset biztos nem is tudtam volna mondani, a légborotva olyan hangerővel üvöltött, hogy bármiféle verbális kommunikáció eleve lehetetlen volt, amíg a segítőm rá nem jött, hogy csak úgy vethet neki véget, ha egy kicsit távolabb hajol. Miután ezt megtette, én valami félrévületben a létező leghülyébb dolgot vetettem fel. Van-e itt valami szappan? Biztos az idegesített, hogy a takarítónő elől-hátul összetaperolta a mancsomat, és én megpróbáltam valahogy helyreállítani a kezem higiéniai szintjét. Ez a felvetésem komoly hiba volt. A takarítónő meg az ember egymás keze fölött átnyúlkával próbálta odatoloncolni a számukra hozzáférhető karomat a feltehetően a falra szerelt szappanadagolóhoz, de eközben sikerült keresztezni a vízcsap érzékelőjének figyelősugarát, úgyhogy megint zúdulni kezdett a víz a csapból egyenesen a könyökhajlatomra. A polárkabátom alkari része egészen átázott. Oké, mondom, hagyjuk a szappant, de a férfi közben megint behajolt, mire a gőzborotva újfent rázendített, majd levitte szegény ember fejét. A vizet meg az arcomba fröcskölte. Természetesen a botom megint elkezdett kicsúszni a hónom alól. Gyors egymás utánban lejátszottunk még egy-két ilyen ciklust, mire az idegsokkon keresztül is derengeni kezdett, hogy innen bizony menekülnöm kellene. A bot ismét megpróbált kereket oldani, utána kaptam, a férfi megint tett egy táncmozdulatot, a takarítónő tovább lapogatta a tenyerem, mire egyszer csak minden erőmet összeszedve kirántottam magam a szorításukból, és elkezdtem hátrálni. De megint rosszul ítéltem meg a helyzetet, ők is. Azt hitték ugyanis, hogy a kézmosással mostanra megelégedvén én már mennék pisilni. Úgyhogy felvették az eredeti alakzatot, és jobbról-balról rámakaszkodva újfent megpróbáltak betoloncolni abba a helységbe, ahol a piszoárok lehettek. Ekkora már annyira ideges lettem, hogy a készszárító Sztálin orgonát is túlkiabálva közöltem, hogy én már nem akarok itt semmit, és mennék kifelé a fenébe. Nem értették. Legalább háromszor neki kellett rugaszkodnom ennek az egyszerű közlésnek, mire belátták, hogy nem fognak tudni megpisiltetni. A takarítónő végre elengedett. Az ember meg kiirányított az ajtón, és megjegyezte, hogy a kísérőmet nem látja sehol. Amikor végre előkerült, olyan ideg állapotban voltam, hogy alig tudtam neki értelmesen elmondani, mi is történt velem. Az egész helyzet képtelenségét, egymásba gabajodó zavarait még most, hosszú idővel a történtek után is nehezen tudom szavakba önteni. Kísérőmmel nehezen tudtam megértetni az alapproblémát, hogy bár jó szándékkal, de a megkérdezésem nélkül segítséget kért a számomra, miközben a fehér botom használatával magam is tudok tájékozódni. Még most is hihetetlen számomra, hogy pillanatok alatt egy ide-oda taszigált, ráncigált húsdarabbá fokozódtam le. No meg, a dizájnerek is megtették a magukét. Szerintem eléggé elhibázott megoldás az, hogy a vizes és elektromos berendezéseket ennyire közel rakjanak egymáshoz, pláne olyanokat, amik mozgásra vagy közelítésre kapcsolódnak be. Persze, arra nyilván nem gondoltak, hogy egyetlen vízcsap előtt hárommal fognak hadonászni és ugrándozni. B.S.